Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Köszöntelek én is benneteket. Köszi, Imi, az imát, meg hogy így megnyitottad az egészet. Nagyon köszi a technikusoknak, meg Geónak, meg Zsaninak, meg a Diának, hogy mai nap így segítettek összeállítani a dolgokat srácoknak. Tényleg az sok önkéntesnek, akik minden héten folyamatosan dolgoztok, és hogy itt vagytok időben, pontosan csináljátok, és helyet készítetek itt számunkra, és köszönjük a helynek, hogy itt lehetünk, nagyon hálásak vagyunk ezért a lakásért. Jó látni benneteket, és hát izgatott vagyok a témával kapcsolatban, mint mindig. Az egészségről fogunk beszélni, ugye? A témánk a harmadik hete, élj egészségesen teljes emberként. Ki szeretné őszintén elmondani az életéről azt, hogy teljes vagyok, teljes emberként élek? Hányan szeretnétek ezt elmondani, hogy igen, így kirobbanok az egészségtől, teljes emberként élek, tele vagyok energiával, nem csak így bicegek az életben, hanem futok. Azt gondolom, hogy ez egy fontos téma, és előző alkalommal is elmondtuk azt, hogy számunkra a legfontosabb, mint gyülekezet, hogy egy egészséges gyülekezetünk legyen. Nem elsősorban az, hogy hányan vagyunk, hanem az, hogy egészségesek legyünk. Ugyanígy az életedben is, és az életünkben is szerintem a prioritásnak nem annak kell lenni, hogy minél több dolgot végezzünk el, hanem minél egészségesebb legyen maga az életünk. Mert minden, ami egészséges, az növekszik. Ez egy természetes folyamat. Ha megnézed a világot, megnézed egy gyermeket, akkor növekszik egészségesen, ha egészséges az a gyerek, hogyha táplálva van. Ugyanígy van az életünkben minden dolog, hogyha egészséges, az automatikusan növekedni fog az életben. Szóval ne arra fókuszáljunk, hogy mi az, aminek még meg kell történni az életünkben, vagy mi az, ami még nem történt meg az életünkben, mi az, amire már nagyon régóta várunk, és még mindig nem történik meg. Lehet, hogy szeretnél egy áttörést az életed különböző területein. Nem tudom elégszer elmondani, hogy ne erre fókuszáljunk, ne a gyümölcsökre fókuszáljunk, hanem az egészségre. Hogy tartsuk a szívünket, a lelkünket, a testünket egészségesen. És a mai nap különösképpen a témakörön belül a gyógyulásról szeretnék beszélni. A gyógyulásról és a gyógyításról. Mit jelent meggyógyulni? Mit jelent meggyógyítani dolgokat? Mit jelent ez a szó? Az értelmező szótár szerint ez a szó, tehát három jelentését szeretném felolvasni. Az egyik, helyreállítani az egészséget, épséget, kurálni valamit. A másik jelentés, helyreigazítani, megjavítani. A harmadik jelentés, amit leírtak, az, hogy helyreállítani egy személy szellemi egészségét. Tehát nem csak fizikai dolgokról szól a gyógyulás és a gyógyítás, hanem szellemi dolgokról is, lelki dolgokról is. A Bibliában van egy ígéret mindannyiunk számára a gyógyulással kapcsolatban. Ami mindannyiunknak szól, egy profécia, amit szeretnék felolvasni, a Malakiás 4:2-ben van, és amikor ezt felolvassuk, csak azt gondolom, hogy mindannyiunknak szükségünk van gyógyulásra. Nem mondhatjuk el egyikünk sem, hogy teljesen egészséges. Nem mondhatom el én sem magamról, nem mondhatja el senki az életében, hogy teljesen egészséges. Szükségünk van gyógyulásra mindannyiunknak az életünk különböző területein. Lelkileg, vagy szellemileg, vagy fizikailag. Szóval ez az ígéret, ez a gyógyulás kapcsolatos. Ezt Isten mondja számunkra és számodra a mai nap. De számotokra, akik tisztelitek és félitek a nevemet. Ez az ígéret azoknak szól, akik Isten tisztelik és félik. Az a nap olyan lesz, mint a hajnal. Fel kell az igazságosság napja, és gyógyulást találtok szárnyai alatt. Akkor ugrándozva örvendeztek, mint a borjak, amikor kiengedik őket a karámból a legelőre. Nem tudom, hogy milyen érzés az, amikor egy borjút kiengednek a karámból, és kimegy a legelőre, de valószínűleg eléggé örülnek. És azt írja a Biblia, hogy mi is ugyanígy fogunk örülni. Mi is hasonlóan fogunk örülni, amikor így kinyílik valami az életünkbe, és kiszabadulunk, és kimegyünk, és ez lehet egy betegség, ez lehet bármilyen dolog, valami megkötözöttség, valami félelem az életünkben, bármilyen dolog. Isten ezt ígéri mindannyiunk számára, hogy gyógyulást találtok szárnyai alatt. Az első kérdésem a mai nap, és az egyik legfontosabb kérdés a mai nap a gyógyulással kapcsolatban, amit nem kell, hogy megválaszolj, tegyél fel magadnak. De ez befolyásolja azt, hogy milyen formában fog ez a gyógyulás bekövetkezni az életedbe. Ez a kérdés pedig az, hogy te személy szerint mit hiszel a gyógyulással kapcsolatban? Mit hiszel a gyógyulásról? Ez egy fontos kérdés, mert amit hisz az ember, az válik a valósággá az életében. Amiben hiszünk, az válik a valóságunká. Szóval nagyon fontos, hogy feltedd ezt a kérdést magadnak, hogy te mit hiszel a gyógyulással kapcsolatban? Mit hiszel te a gyógyulással kapcsolatban? Az előző alkalommal beszéltünk arról, hogy a Biblia azt mondja, hogy Isten akarata az, hogy mindannyian egészségesek legyünk. Isten akarata az, hogy mindannyian meggyógyuljunk. Isten sosem büntet bennünket betegségekkel. Lehet, hogy emberek azt mondják, hogy Isten büntet, hogy beteg legyél, mert meg akar tanítani egy leckét neked, vagy nem tudom. És sokan keresztényként hisznek ilyen dolgokban, vagy lehet, hogy nem keresztények, nem, csak amúgy hisznek ilyen dolgokban. A világban nagyon sokféle elképzelés van Istenről, és a gyógyulásról, és az egészségről. De amiben hiszel, az válik a valóságoddá. Szóval nagyon sok ember helytelen dolgokat hisz a gyógyulásról, helytelen dolgokat hisz Istenről, és ennek az lesz a következménye, hogy az életükben ennek megfelelően fognak élni. Ugye a hitünknek megfelelően élünk. Mindenki hisz valamiben, mindenkinek vannak értékrendje, mindenki hisz valamiben az életben, és a gyógyulással kapcsolatban is hiszünk valamiben. Ahogyan hiszünk, úgy fogunk élni. Szóval nagyon fontos, hogy feltegyük ezt a kérdést, hogy mit hiszünk mi a gyógyulással kapcsolatban. A János 14:14 előző alkalommal felolvastam, hogy Jézus azért jött, hogy nekünk életet hozzunk. Isten akarata az, hogy mi egészségesek legyünk, hogy meggyógyuljunk. Az ellenségnek az akarata viszont az, hogy minket folyamatosan betegségekben és szenvedésben tartson. Lehet, hogy ez nagyon sok embernek egyértelmű itt, de nagyon sok ember küszködik ezzel, hogy ezt elhiggye, hogy tényleg a betegségek nem Isten büntetése. Egy bűnös világban élünk, és Isten utálja a bűnt, de mégis szereti a bűnöst. És meg kell, hogy értsük, hogy Isten sosem büntet minket betegségekkel. Ez az első kijelentés, amit fontos, hogy megértsünk, mert ez meg fogja határozni, hogyha ezt el tudjuk hinni, ez meg fogja határozni a gyógyulást az életünkben is. Sok ember küszködik ezzel, hogy ezt elhiggye. Emlékeztek, egy pár hete mondtam, elmeséltem azt a történetet Darlene Checkről, aki a Hillsongban egy dicsőítésvezető, az egyik leghíresebb dicsőítésvezető a világon, aki azt a dalt írta, hogy Úr Jézus, megváltom, nagyon sokan ismeritek, ezt a dalt az egész világon énekelték. Tényleg Darlene Check egy olyan dicsőítésvezető, aki tényleg nagyon sok embert Istenhez vezetett már, és tényleg egy példaértékű életet él, és egy keresztény ember, egy komoly hívő ember. És mégis ugye egy pár évvel ezelőtt diagnosztizálták már rákkal. És a blogjában folyamatosan leírta egy év alatt, hogy mi ment keresztül, hogy milyen terápiákon, kemoterápiákon ment keresztül, és milyen nehézségeken ment keresztül, hogy mennyire nehéz volt neki ez az időszak. És végül egy év után leírta azt, hogy az orvosai megállapították, hogy nincs több rák a szervezetében, tehát meggyógyult. És ez egy óriási dolog, egy óriási csoda. És igazából, amit itt ezzel kapcsolatban akarok mondani, hogy amikor ez történt, emlékszem, hogy Zsanival beszélgettünk, és megkérdeztük, megkérdeztük magunktól, hogy miért van az, hogy jó emberekkel ilyen dolgok történnek? Ez nem fair. Nem tudom, ti feltettétek már ezt a kérdést néha, amikor történnek rossz dolgok veletek, ami úgy érzed, hogy igazságtalan, ami nem fair. Hogy ez nem fair. Ez nem fair, hogy pont vele. Vannak sokkal gonoszabb emberek a világon, akik meg egészségesen élik végig az egész életüket. Miért van az, hogy egy keresztény ember szenved egy ilyen betegségben? Őszintén, hányan tettétek fel így magatokban ezt a kérdést? Én is feltettem már ezt a kérdést magamban. Miért van az, hogy jó emberekkel rossz dolgok történnek, a rossz emberekkel meg jó dolgok néha az életben? Elmondok valamit. Egy nagyon nagy kijelentést. Ez azért van, mert az élet nem fair. És ezt meg kell értenünk. És el kell fogadnunk, hogy az élet nem fair. Olyan dolgok történnek az életben, nem tudjuk, hogy miért, de megtörténnek dolgok. Megtörténnek rossz dolgok is. De ez nem azért van, mert Isten büntet bennünket, vagy Isten büntet téged, hanem egyszerűen csak azért, mert az élet nem fair. Mert az ellenség végig egész életünkben próbálkozni fog, hogy elvegye és megtámadja az egészségünket, hogy megtámadja a munkahelyedet, a kapcsolataidat. Folyamatosan próbálkozni fog, mert az ellenség, ugye a János 14:14-ben azt írja, ért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Ez az akarata te életedre, a sátánnak. Viszont Jézus azért jött, hogy életet adjon, hogy bőséges életet adjon. Tudjátok, az a probléma, hogy nagyon sokszor mi ezt az életet felré akarjuk tenni. És amikor ezt az életet felré akarod tenni, ez frusztrálni fog. Mert ez nem fog menni. Nem tudod az életet felré tenni. Viszont megtanulhatod azt, hogy hogyan menjél keresztül egy olyan életen, ami nem fair. Oké? Itt van egy különbség. Ahelyett, hogy megpróbálsz mindent helyreállítani a világban, megpróbálsz mindent felré tenni, és megpróbáld kitalálni, hogy vajon ez miért történhetett, vajon az miért lett beteg, én miért vagyok beteg, vagy miért nem vagyok beteg, ez miért nem jön össze, vagy miért jön össze, miért történnek velem ezek a dolgok. Ahelyett, hogy ezeket próbálnád kitalálni, hogy miért, a mai nap szeretnék adni pár kulcsfontosságú igét, hogy megtanuljunk egy olyan életen keresztül menni, ami nem fair. Amiben történnek olyan dolgok sajnos, amik nem igazságosak. Ami teljesen jogosan lehet, hogy elmondhatod, hogy ezt nem érdemeltem volna meg. De mindannyiunk életében történnek ilyen dolgok, és akár az egészségünkben is történhetnek ilyen dolgok. De ami a legfontosabb, hogy mi hogyan, miben hiszünk, mert a hitünk az nagyon sokat, szóval a hitünk az sok mindent meg tud változtatni az életünkben, és meg tudjuk, Isten áldásainak a teljességében tudunk élni. Szeretnék felolvasni neked egy igét a János 9:1-2-ben, ami tökéletesen ugyanez a szituáció van elmesélve, amit most az előbb elmondtam, vagy kérdéseket feltettem bennetek. János 9:1-2. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Itt meg is álljunk, oké? Okay? Születése óta vak ember, erre azt mondhatjuk, ez nem fair. Nem? Tehát ez nem fair. Mit tett az az ember, hogy vak? Mit tett ez az ember, hogy vak, hogy vakon született? Semmit. Lehet, hogy van a környezetedben is, vagy lesz olyan ember, aki mondjuk úgy született, hogy vak, lehet, hogy az orvos azt mondja neked, hogy életed végéig ezt a gyógyszert kell szedned, és ez nem fog változni. Lehet, hogy azt látsz bizonyos betegségeket a környezetedben, hogy ő mindig egészséges, én mindig beteg vagyok, ez nem fair. És ugyanez van ebbe a történetbe is, hogy meglátott egy születése óta vak embert, és a tanítványa megkérdezték Jézustól. Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? A tanítványokban ugyanezek a kérdések voltak, amik bennünk, hogy ez miért van, miért történt, mit tett ez az ember, hogy vakon született, hogy ez történt vele, mit tett? Ez nem fair. És ugye vannak emberek, akik azt mondják, hogy ez azért történik, mert egy átok van az életeden. Lehet, hogy vannak, akik azt mondják, hogy biztos ez azért van, mert valami bűnt tett. Lehet, hogy ez azért van, mert szülei valami bűnt tettek. Ugye a tanítványok ugyanezeket a kérdéseket teszik fel, hogy biztos azért beteg ez az ember, mert valamit bűnt tett az életében. Engem személy szerint nagyon elszomorít, mikor emberek betegek szenvednek valamiben is, és mások oda mennek hozzájuk, és azt mondják, hogy ez a betegség Isten akarata, hogy valami leckét tanítson nekik. Hogy megtanítsa azt, hogy Isten valamit megtanítson ezen keresztül nekik az életükbe, vagy büntesse őket valami miatt, vagy a betegségükkel bünteti valami miatt. Vagy amikor emberek azt mondják, hogy a betegség, ami az életedben van, az biztos valami bűnnek a következménye. Ez nem igaz. Mert hogyha ez igaz lenne, akkor mindannyian halottak lennénk. Mert mindannyian bűnösök vagyunk. Nincs egyetlen egy tökéletesen tiszta ember sem ezen a földön. Bármennyire is szeretjük Jézus, bármennyire is próbáljuk egyre tökéletesebb életet élni, de nem vagyunk azok, és nem is leszünk, mert mindig lesz bennünk bűn. Szóval, ha ez igaz lenne, hogy a bűneink következménye a betegségeink, akkor mindannyian halottak lennénk, és különböző betegségekben élnénk. Ez nem igaz. De ugyanakkor itt zárójelben meg kell jegyeznem azt sem, hogy ez nem veszi le a felelősséget a döntéseinktől. Mert a döntéseinknek, hogyha mondjuk a testünket nem ápoljuk rendesen, vagy tudatosan mit tudom, drogozunk, vagy különböző olyan dolgokat szedünk be, amikkel a testünket romboljuk. Ez nem az a szituáció, ez nem az, hogyha egész életedben mit tudom én, nem jártál be a munkahelyedre, és most kirúgnak a munkahelyedről, akkor ez nem az a szituáció, ez nem fair. Ez fair szituáció, értitek? Szóval, hogy ez a döntéseinknek megvan a következménye. Itt inkább arról beszélek, amikor emberek azt mondják, hogy biztos azért kaptad el az influenzát, mert előző héten összevesztél az anyukáddal, vagy tiszteletlen voltál vele, és a bűn miatt lettél beteg, ami benned van. Szóval ez abszurd. Szóval ez nem igaz, nem a bűneink miatt vagyunk betegek, és ez egy hazugság, mert akkor mindannyian halottak lennénk. És az ellenség mindig vádolni fog bennünket, hogy ez biztos azért történik, ez a nem fair szituáció az életedbe, mert valamit tettél, vagy nem tettél. És folyamatosan vádol. A Biblia azt mondja a sátánra, hogy a sátán a vádló. De Jézus azt mondja, hogy ez nem igaz. Jézus azt mondja ebbe a történetbe, hogy ez nem igaz. És egy olyan választ ad a János 9.3-ban, amivel nagyon sok ember küszködik szerintem, hogy megértse. Ez a 9, a harmadik vers. Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. És ez itt a kulcs. Lehet, hogy felteszed a kérdést, hogy miért van az, hogy egy nem fair, tényleg nem érdemled meg azt a dolgot, amin keresztül mész, azt a betegséget, vagy lehet, hogy egy olyan családi háttérből jössz, amiről nem tehetsz. Lehet, hogy egy olyan helyzetbe kerültél az életedbe, amiről nem tehetsz, ami nem fair. Itt azt mondja Jézus, hogy az oka az, hogy vakon született ez az ember, hogy Istennek lehetősége legyen munkálkodni az ő életén keresztül. Istennek lehetősége legyen megmutatni az erejét ennek az embernek az életén keresztül. Ez egy bátorítás mindannyiunk számára. Lehet, hogy nehézségeken mész keresztül az életedben, lehet, hogy betegségeken, vagy lehet, hogy egy olyan szituáció, ami azt érzed, hogy nem fair, ez nem igazságos. Minél mélyebben vagy, annál több lehetősége van Istennek, hogy munkálkodjon az életeden keresztül. És mi nagyon sokszor az életet úgy látjuk, hogy és ezeket a nem fair dolgokat az életünkben úgy látjuk, hogy ez egy gyengeség, ez egy korlát, ez egy rossz dolog, ez a dolog kisebbé tesz engem, ez hátrányt okoz az életem különböző területén. Isten máshogy látja ezt. Minél több olyan nehézségen mész keresztül az életedben, ami nem fair, ami tényleg nem, ami nehézség, annál több lehetősége van Istennek abban, hogy munkálkodjon az életeden keresztül. És pontosan akkor kerülsz egy olyan pozícióba, hogy Isten 100%-osan tudjon munkálkodni az életeden keresztül. Ha az életedben minden tökéletes, akkor Istennek kevés lehetősége van arra, hogy munkálkodjon, nem? Ha minden tökéletes, a családod, a munka, minden kapcsolatod, minden tökéletes, az egészséged tökéletes, akkor Istennek kevés hely marad igazából, hogy munkálkodjon. Viszont minél mélyebben vagy, minél nehezebb, annál több lehetősége van Istennek, hogy megmutassa az ő dicsőségét az életeden. És ez egy remény mindannyiunk számára. Szóval, amikor felteszed magadnak ezt a kérdést, és mondjuk egy nehézségen mész keresztül az életedben, hogy ez most miért történik, ez most miért van, miért vagyok beteg, mondjuk, akkor mindig válaszolj úgy, és emlékezz erre az igére. Ez azért van, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajtad Isten cselekedetei. Hogy Isten megmutassa a cselekedeteid a te életeden. Oké? Okay. Ez bátorít benneteket? Ez tök jó, nem? Ez egy nagyon nagy kijelentés volt számomra az egészséggel kapcsolatban. És ilyenkor ne Istent kezdjétek el szídni, ne azt kérdezzétek, hogy Isten miért büntet engem. Biztos valami rosszat tettem, biztos valami bűn van bennem. Nem, ez azért van, hogy Isten megmutassa, hogy milyen erős. Megmutassa az életeden keresztül, hogy mennyire erős. És minél nagyobb nehézségben vagy, minél nagyobb az árok, annál nagyobb lesz a dicsőség, ahogyan Isten kihoz téged ebből. Szóval ez legyen az erős, ez legyen ez az ígéret, ez az ige, amire rátámaszkodsz ilyenkor. A Lukács 7:47. Ezért mondom nektek, vagy neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett, akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Ez az ige azoknak szól, akik tudatosan hülyeségeket csináltak, vagy csinálnak az életben, és maguk kerültek egy árokba. Ez egy reménység nekik. Ez egy reménység nekünk. Lehet, hogy nem, tehát lehet, hogy tényleg tudatosan hoztál meg rossz döntéseket, és most mélyre kerültél, és lehet, hogy a döntéseid következménye miatt nem vagy egészséges, vagy betegségekben vagy nehézségekben, anyagi problémákban az életedben. Ez az ige neked szól. Neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett, akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Minél rosszabb vagy te, minél rosszabbak vagyunk mi, minél több a bűnünk, minél több bűnt követünk el, minél nehezebb a szituációnk, és a fájdalom az életünkben, annál több jut nekünk Istenből. Szóval ez egy reménység, hogy amikor elrontjuk, és amikor rossz döntéseket hozunk meg, de megbánjuk, és Isten elé megyünk, akkor annál többet kapunk Istenből, annál több a kegyelem. Azt írja a Biblia, hogy ahol megsokasodik a bűn, ott megsokasodik a kegyelem is. Minél több a bűn, ott minél annál több a kegyelem. Szóval Isten szeret, és Isten meg akar gyógyítani, ki akar hozni, bárhogyan is kerültél bele egy nehézségbe, egy gödörbe az életedben, akár az egészséged terén, vagy akár anyagilag lehet, hogy túlköltekezted magadat, és egy adósságban vagy, amiből nem tudsz kijönni, vagy bármilyen dolog van az életedben. A sátán az folyamatosan akar vádolni, és rád akar nyomni egy helytelen bűntudatot, ami nem igaz, ami nem Istentől van. Viszont Isten sosem vádol, Isten sosem fog elmarasztalni, hanem mindig ott lesz, hogy segítsen, és minél mélyebben vagy, annál több lesz neked Jézusból. Minél nagyobb a fájdalom, annál több lesz Jézusból. És ez a fantasztikus a gyülekezetben is, hogy a gyülekezet nem tökéletes, és nem tökéletes embereket vár. Okay? Nem teljesen egészséges embereket várunk a gyülekezetbe. Jézus mondja ezt, hogy én azért jöttem, nem az egészségesekért jöttem, hanem a betegekért jöttem. a gyülekezet nem kell, hogy tele legyen egészséges emberekkel. Szeretnénk, hogyha tele lenne egészséges emberekkel, de nem kell, hogy így gyere be a gyülekezetbe, hogy tökéletesen egészséges vagy. Mert erről szól a gyülekezet, hogy betegként jövünk el. Szóval, hogy lehet, hogy nem érzed magadat úgy, hogy el kéne jönnöd gyülibe, mert hogy nem érzed magadat olyan toppon, és hogy mit tudom én, tele vagy mindenféle fájdalmakkal, vagy éppen nehézségekkel, küzdelmekkel, betegségekkel. Ez ne tartson vissza, oké? Szóval pontosan ezért van a gyüli, és pontosan ezért vagyunk mi is, és ezért csináljuk a gyülekezetet, és ezért van szükségünk Jézusra. Jézus nem az egészségesekért jött el, hanem a betegekért. Szóval ez fantasztikus. Szóval Jézus a kulcs. Ez az egész történet, amit itt elolvastunk, és ez az egész történet arról szól, hogy rólad és Jézusról szól. Ez nem annyira a problémáról szól, vagy a nehézségről, amin keresztül kell mennünk az életben, hanem rólad és Jézusról, hogy közelebb kerülj Jézushoz, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz, hogy közelebb vonja az életünket Jézushoz ez a történet. A kulcs a gyógyuláshoz azt gondolom az, hogy legyen egy kijelentésünk, hogy Jézus a gyógyítónk. Jézus Krisztus, aki begyógyítja az életünket. Ez a kulcs, hogy kell, hogy legyen egy kijelentés az életünkben. Szeretnénk nektek egy történetet felolvasni, illetve nem egy történetet, nem olvassuk fel az egész történetet, csak egy igét majd a Jób könyvéből. Jób könyve pontosan arról szól, hogy Jobbnak az életének arról a szakaszáról szól, amikor a legnehezebb volt neki. Amikor tényleg a gödörbe került. Tehát nem azokról az időkről szól Jobb könyve, amikor minden happy volt és minden zsír volt, hanem az, amikor elvesztett mindent. Ez azt jelenti, hogy elvesztette a családját, a gyermekeit, elvesztette a munkáját, elvesztette a házát, a tulajdonát, a pénzét, elvesztette a saját egészségét Jobb, és 40, azt hiszem, 4 fejezeten keresztül, vagy 42 fejezeten keresztül arról szól ez az egész, hogy Jób ezt próbálja megérteni, hogy ez miért történt az életében. És ott vannak úgymond a bátorító barátai, akik azért lennének ott, hogy bátorítsák, ehelyett inkább az ellenkezőjét csinálják. Tehát, hogy nem igazán bátorították. De végül a 42. fejezetben Jób eljut arra a pontra, hogy lesz egy kijelentése arról, hogy Isten a gyógyító. És abban a pillanatban, amikor lesz egy kijelentése erről, akkor az élete meggyógyul. Jób 42.2. Most már tudom, hogy te bármit megtehetsz. Nincs, aki szándékot keresztezné, vagy terved meghiúsítaná. És ezután, amikor ezt elmondta Jób, Isten visszaállította, helyreállította Jób egészségét. És duplán visszaadott mindent, amit Jób elvesztett. A Jób 42.12-ben olvassuk ezt. Az örökkévaló pedig megáldotta Jóbot, még inkább, mint az előtt. A nyájai annyira megszaporodtak, hogy 14.000 juha és kecskéje, 6.000 tevéje, 1.000 pár igavonó ökre és 1.000 szamara lett. Hát ez soknak számít, tehát dupla annyi lett, mint volt neki. Szóval az alapvető kijelentés az, vagy a kulcsa az egészséghez az, hogy legyen egy kijelentésünk, hogy megértsük azt, hogy Isten a gyógyítónk. Jézus Krisztus a gyógyítónk. És nem szabad, hogy a hitünket a megtapasztalásokra építsük az életben. Amiket megtapasztaltunk eddig a gyógyítással, a gyógyulással kapcsolatban, hanem hogy Istenre építsük a hitünket a gyógyulással kapcsolatban is. Hogy Istenben higgyünk, hogy Jézus Krisztus a gyógyítónk. A 2 Mózes 15.26-ban Isten mondja ezt, hogy én vagyok az örökkévaló, aki meggyógyítalak téged. Isten az, aki meggyógyít bennünket. A gyógyulás Jézus Krisztusból jön. És előző alkalommal emlékeztek, beszéltünk ugye a Passió című filmről is, hogy abban is mennyire érzékletesen bemutatta a film azt, hogy Jézus milyen szenvedéseken ment keresztül. Az akkori ostorok, azok nem ilyen kis gyenge ostorok voltak, hanem ilyen sodronyból voltak összerakva, meg csontokból. És minden egyes ostorcsapással, ahogy Jézus az ostor megsebezte, azt írja a Biblia, hogy ezeken a sebeken keresztül gyógyultunk mi meg. Jézus Krisztus a kereszten nem csak a bűneinket vásárolta ki, hanem az egészségünket is. Nem csak örök életet adott nekünk, de az egészségünket is kivásárolta. Ezt írja a Biblia. És ez egy ígéret mindannyiunk számára. Szóval a gyógyulás az Jézus Krisztusból jön. És a következő hónapokban, hetekben még nagyon sok gyakorlatias dolgokról fogunk beszélni. De szeretném, hogyha először megértenénk a szellemi oldalát. Szeretném, hogyha lenne egy hitünk, egy jó hitünk a gyógyulással kapcsolatban. Hogy a betegségek nem Istentől vannak, nem Isten büntetése. Nem azért vagy beteg, mert a bűneid miatt vagy beteg. Nem azért, mert nincs elég hited. Hallottam ilyen embereket is, hogy azért nem gyógyulsz meg biztosan, mert megkaptad a diagnózist, és nem volt elég hited, és ezért nem gyógyultál meg. Vannak emberek, akik ezt mondják, keresztények is vannak, akik ezt mondják. De ez nem igaz. Isten azt akarja, hogy mi egészségesek legyünk, hogy meggyógyuljunk teljesen. Kell, hogy legyen egy helyes hitünk erről. És kell, hogy legyen egy helyes hitünk és látásunk, amikor belekerünk egy betegségbe az életben, ez nem azért van, mert Isten utál, nem azért van, mert Isten leckére akar tanítani, nem azért van, mert meg akar büntetni, hanem ez azért van, hogy nyilvánvalóak legyenek Istennek a tettei az életünkön. Hogy megmutassa, hogy ő mekkora, hogy mennyire erős. És még egyszer, ez nem veszi le a felelősséget a döntéseinkről, tehát nekünk is jó döntéseket kell meghoznunk. Fogunk ezekről beszélni a következő alkalmakon, de kell, hogy legyen egy helyes hitünk a gyógyulással kapcsolatban. Ma szeretnék még pár dolgot mondani nektek, hogy hogyan szereljük fel magunkat az egészségre. Amikor beteg vagy, lehet ez egy lelki betegség, lehet ez egy fizikai betegség. Hányan voltatok mostanában mondjuk fizikailag vagy lelkileg betegek? Úgy éreztétek, kicsit betegek vagytok? Oké, amikor érzed azt, hogy beteg vagy, akkor először is mindig az egész életünk során fogunk ilyen kihívásokkal szembenézni. Szóval meg kell, hogy értsük, hogy az élet ilyen, hogy tele lesz kihívásokkal, és nem lesz minden fair az életben, és lehet, hogy mindig lesznek mindig harcok az egészségedért, harc az elmédben, lehet, hogy küzdesz dolgokkal a gondolataidban, lehet, hogy lesz egy küzdelem a szellemi egészségedért, lehet, hogy az érzelmei egészségedért lesznek küzdelmek. Hogyan tudunk keresztül menni egy ilyen életen? Ez a kérdés itt. Hogyan reagáljunk ezekre a dolgokra? Az egyik legfontosabb az, hogy benned kell, hogy legyen a felülkerekedésnek a szelleme. A felülkerekedésnek a szelleme. Hogy nem engeded, hogy ez a szituáció lenyomjon, vagy kontrolláljon. Ez nagyon fontos. Amikor érzed azt, hogy valami lenyomna az életben, egy betegség, bármilyen dolog, legyen benned egy felülkerekedés, hogy igen, én ezen keresztül fogok menni. Keresztül fogok menni. Bármilyen, lehet ez egy anyagi nehézség az életedben. Nem szabad, hogy megenged, hogy ez a dolog lenyomja az életedet. És hogy elkezdjen kontrollálni. Mert amikor megengeded, hogy lenyomjon, abban egy idő után elkezdi kontrollálni az életedet, és irányítani az életedet. És azt veszed észre, hogy nem tudod irányítani a dolgokat. Fontos, hogy felülkerekedj. És ez belül történik meg. Igazából én azt gondolom, a gyógyulás belül kezdődik. Mielőtt még bármi is történne kívül, a fizikai világban, szellemben kell, hogy valami történjen. A Dennis Pastor mindig ezt mondta, hogy mielőtt valami megtörténik a fizikai világban, a szellemi világban kell valaminek megtörténnie. Szóval ne engedd, hogy ezek a dolgok lenyomjanak. Bármilyen fájdalom, vagy nehézség, vagy olyan reménytelennek tűnő szituáció, ami úgy érzed, hogy lehet, hogy soha nem tud megváltozni az életedben, vagy nincs semmi remény arra, hogy megváltozzon. Ne engedd, hogy ez lenyomjon, és elkezdje kontrollálni az életedet. A másik dolog pedig az, hogy ezek után kell, hogy legyen benned egy akaraterő, egy ilyen eltökélt szándék, hogy megragadod azt, és erősen tartod azt, az egészséget, amiért Jézus meghalt. Ami jogilag a tied. A kereszten Jézus kivásárolta az egészségedet. Ezért meg kell, hogy kapaszkodj ebbe az ígéretbe, és meg kell, hogy tartsd az életedbe, és nem engedheted el, erősen kell, hogy állj ezen az ígéreten. És meg kell tartanod ezt az ígéretet a kezedbe, ami téged megillat jogilag. Jézus Krisztus kivásárolta az egészségünket a kereszten. Kivásárolta a lelki egészségünket, a szellemi egészségünket, az egészséges kapcsolatainkat, az egészséges mindent. Házasságot, házastársi kapcsolatokat, baráti kapcsolatokat, mindent az életben kivásárolt nekünk azért, hogy mi egészségesen éljünk, nem csak fizikálisan, hanem az életünk minden területén. A 2 Korintus 10:3-5-ben pedig van még egy fegyver. Itt igazából a szellemi fegyverekről beszél, hogy hogyan kell, hogy ellenálljunk ezeknek a támadásoknak. A 3. vers azt mondja, innen olvassuk, mert igaz, hogy ebben a testben élünk, de nem közönséges fegyverekkel harcolunk, ahogyan az emberek szoktak. A mi fegyverünk nem emberalkotta eszközök, hanem szellemi fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak. Ezekkel le tudunk rombolni minden büszke erődítményt, amelyet az ellenség azért épített, hogy Isten igazi megismerését megakadályozza. Le is rombolunk minden emberi okoskodást és vitatkozást, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Ez az ige itt a szellemi fegyverekről beszél. Isten adott nekünk szellemi fegyvereket. És most nem fogok belemenni ezekbe a szellemi fegyverekbe, bár lehet, hogy egyszer lehetne erről beszélni részletesen, hogy mik ezek a szellemi fegyverek, mert a Biblia beszél erről, a hitről, az Isten igéjéről beszél, ugye a kardról, sisak, páncél, hogy vegyük fel ezeket a szellemi fegyvereket. Az egyik legerősebb szellemi fegyver az ima, az imádság. És főleg akkor, amikor Isten igéjét mondjuk ki, és Isten igéjét mondjuk ki, mert ez a kardja. Isten igéje, a kard, az szellemi fegyver, az olyan, mint Isten igéje, ezt hasonlítja a Biblia. És az imának megvan az ereje, hogy megváltoztassa a körülményeket és szituációkat. Jakab 5:16-ban Jakab azt mondja, azt írja, hogy imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert az igazságos ember erőteljes imádsága hatalmas dolgokra képes. Wow! Itt Jakab leírja azt, hogy amikor erőteljesen imádkozol dolgokért, akkor ez hatalmas dolgokra képes Isten elvégezni az imádságon keresztül. Szóval az egyik legnagyobb fegyver az ima. Sose értékeljük le az imádságnak az erejét. Jézus életének az erejének a forrása az imádság volt. Ebből jött az erő az életébe, az imádság. Jézus bármikor, amikor szembenézett egy nehézséggel, egy komoly szituációval, sosem sajnált az időt, hogy megálljon és imádkozzon. Gondoljátok végig az evangéliumokat, hogyha olvassátok. Ott van például a Getsemáni kertjébe, mielőtt keresztre feszítették volna, a legnagyobb kihívás, amivel szembenézett az élete során. Gondoljátok el, tudod azt, hogy keresztre fognak feszíteni. Elég durva. Mit csinált Jézus? Elment a Getsemáni kertbe, és elkezdett imádkozni. Azért, mert tudta, hogy szüksége van, hogy fel kell, hogy készüljen lelkileg arra, hogy fizikálisan bírja ezt a kínzásokat és a keresztre feszítést. Lelkileg felkészült. Az imádságnak hatalmas ereje van. És tudjuk ugye, hogy Jézus keresztre feszítették, de feltámadt. Feltámadt a halálból. És győztes. És lejött a keresztről, és Isten meghallgatta az ő imáját, és keresztül ment ezen a nehézségen az imának az erejével. Ugyanígy mi is az életünkben, bármivel nézünk szembe, ne sajnáljuk az imádságot. Legyünk erősek, harcosok az imában. És higgyük el tényleg mindig azt, hogy egy erőteljes imádság hatalmas dolgokra képes. Róma 8.37-et még szeretném felolvasni. Nem tudom, ez megvan-e nekünk. Nagyon jó. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Ez arról szól, hogy milyen az, amikor legyőzünk valamit az életünkbe, diadalmaskodunk egy nehézség fölött az életünkben. Egy picit még szeretnék beszélni, csak így a végén, arról, hogy milyen hozzáállással menjünk keresztül az életben ezeken a nehéz időszakokon. Mi legyen a hozzáállásunk? Azt gondolom, ez nagyon fontos. Tudod csökkenteni vagy növelni a fájdalomnak a mértékét az életedben, hogy hogyan kezeled, hogy hogyan mész keresztül a hozzáállásoddal. Lehet, hogy ért valamilyen fájdalom, valamilyen betegség, bármilyen mentálisan, fizikálisan, érzelmileg. Ahogyan keresztül mész, ez meghatároz, tehát tudod csökkenteni vagy növelni ennek a mértékét az életedben. Az áldozatmentalitás az, amikor növeljük ennek a mértékét az életünkben. Amikor, amiről az előbb is beszéltünk, hogy engedjük, hogy ezek a dolgok lenyomják az életünket, és úgy érezzük, hogy a körülményeknek az áldozataivá váltunk. Ez a legrosszabb. Mert ilyenkor elhisszük azt, hogy tényleg mi áldozatok vagyunk. Az életnek az áldozatai, annak az életnek, amelyik nem fair. Viszont van egy ige a Bibliában, amit most nem fogunk kivetíteni, de két hete ki volt vetítve, ezt felolvasom az Ézsaiás 40:31-ben, amikor Isten azt mondja, hogy nekünk olyanoknak kell lennünk, mint a sasok. És pénteken a házi csoporton a Csuszka mondott egy nagyon-nagyon jó dolgot a sasokkal kapcsolatban, ami nagyon szólt hozzám, és nagyon bátorított. Azt írja a Biblia ebben az Ézsaiásban, hogy akik Istenben bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, magasra szállnak, mint a sasok. Isten azt akarja, hogy amikor a nehézségekkel nézünk szembe az életben, akkor olyanok legyünk, mint a sasok. De ahhoz, hogy megértsük ezt az igét, hogy mit jelent ez az ige, hogy olyannak kell lennünk, mint a sasok, először meg kell értenünk, hogy milyenek a sasok. Tehát, hogy viselkednek a sasok. És a Csuszka mondott egy tök jó dolgot pénteken, hogy a sasok, amikor egy viharba kerülnek, amikor jön a vihar, vagy ilyen nagy szelek, akkor ez nem lenyomja őket, nem akadályozza meg őket abban, hogy eljussanak A-ból a B-be, hanem kihasználják ezeket a szeleket és viharokat, hogy még magasabbra szárnyaljanak. És ez a kulcs, azt gondolom az életben, ez a kulcs, hogy amikor egy nehézséggel nézel szembe, milyen a hozzáállásod, ahogy hozzáállsz ez a problémához. Vagy egy áldozatmentalitásod lesz, és azt mondod, hogy én egy szerencsétlen ember vagyok, a körülményeimnek az áldozata vagyok, nem hiszem el, hogy ez történt velem, utálom az életemet, utálom, hogy ezek történnek. Sokszor mondunk ilyen dolgokat. Tegnap este a Zsanival hoteleztünk, hoteltársai játékoztunk. És annyira utáltam, mert nem őt, hanem ezt a játékot, mert már megint vesztettem. És annyira ilyen szerencsétlennek éreztem magamat, és nem tudtam, nem volt benne, ilyen áldozatmentalitásom volt teljesen, hogy úgyse fog sikerülni, ám már látom előre, hogy te fogsz nyerni. Ilyeneket mondtam neki. Meg ilyeneket mondtam, hogy semmi esélyem, nézd meg már, mennyi hoteled van nekem, meg mennyi nincs, tehát milyen kevesen van. Nem igaz, hogy már ezt is tönkretetted, így sose fogok győzni. És baromi nehéz volt veszteni, tehát rájöttem, hogy utálok veszteni. De nagyon sokszor az életben ilyen áldozatoknak érezzük magunkat, mikor dolgok történnek. És volt már, hogy úgy vesztettem, hogy nem volt bennem áldozatmentalitás, hanem azt mondtam, hogy oké. Jó. Ez van. Megyünk tovább, az élet nem állt meg. Majd legközelebb én győzök. Egy hét múlva megint hotelezünk. De most az volt bennem, soha többet nem fogok hotelezni. Soha többet nem fogok ezzel a társas játékkal játszani. Nagyon fontos a hozzáállás, hogy hogyan megyünk keresztül például amikor vesztünk az életben, amikor nem győzünk. Mi a hozzáállásunk, hogy áldozatmentalitásunk van, vagy olyanok vagyunk, mint a sasok. Egy sasmentalitásunk van. És felhasználjuk ezeket a viharokat az életünkbe arra, hogy följebb menjünk, és följebb szárnyaljunk. Ez kulcs. Ez kulcs. Legyen bennünk egy sasmentalitás. Ne egy áldozatmentalitás, hanem egy sasmentalitás. Hogy igen, lehet, hogy most elbuktam, lehet, hogy most nem sikerült, lehet, hogy most beteg vagyok, lehet, hogy most egy nehézségen megyek keresztül, lehet, hogy ez nem fair, tényleg, ami történik velem, neki miért történik az meg, nekem miért nem, ő miért győz, én miért nem. Hogyan megyünk ezen keresztül, és azt mondjuk, hogy oké, lehet, hogy ezek történnek az életünkben, de akkor is ezt kihasználom, ezt a vihart arra, hogy följebb menjek, és följebb szárnyaljak az életben. Kell, hogy bennünk legyen egy ilyen felülkerekedés a dolgokon, hogy felülkerekedünk, nem engedjük, hogy lenyomjanak ezek a dolgok az életben. És ez belülről jön. Sose engedjétek el, sose engedd el a szívedet, sose engedd meg, hogy az ellenség így elrabolja ezt az erőt a szívedből. Mert amikor ezt elrabolja, akkor vesztettél. Akkor vesztettél igazából. Nem akkor vesztesz, amikor fizikálisan eltűnnek a dolgok az életedből, hanem akkor vesztesz, amikor a szívedet elrabolja az ellenség. Sose engedd, hogy a szívedet elrabolja az ellenség, mert akkor vesztünk igazából. Amikor nem sikerülnek dolgok az életben, akkor még nem vesztünk. De amikor a szívünket rabolja az ellenség, akkor vesztünk. Ne engedjük meg. Azt írja a Biblia, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban őrizzük meg a szívünket, mert onnan indul ki az élet. Ez annyiszor idézzük már ezt az igét, de annyira fontos, tényleg annyira jó ige, és annyira igaz. És higgyük el azt, hogy Isten a rossz dolgokat is jóra tudja fordítani. Az van a Bibliában, hogy minden javukra szolgál azoknak, akik Istent szeretik. Ha Istent szereted, akkor ezek a rossz dolgok is a javadat fogják szolgálni, és a jót fogja Isten ebből kihozni. Csak ne add fel sosem belül ezt a hitet, és sose add fel a reményt. Bármilyen nehézségeken mész keresztül. Úgyhogy ez az, amivel szeretnék benneteket bátorítani. Azt hiszem, hogy ez egy kulcs, hogy hogyan gyógyuljunk meg. Ez a gyógyulásunknak az első fázisa, mielőtt bármiről beszélnénk. És engedjük meg azt, hogy Isten gyógyítson meg bennünket. Engedjük meg azt, hogy ő átformálja az életünket, hogy vessük belé a bizodalmunkat. Emlékezz, hogy ez rólad és Istenről szól. Nem arról szól, hogy mi történik az életedben, hanem rólad és Istenről. Rólad és Jézusról. A ti kapcsolatotokról szól. Minden nehézség az életedben rólad és Istenről szól. Hogy közelebb kerülsz-e hozzá, vagy eltávolodsz-e tőle. Hogy megerősödik-e a kapcsolatod, hogy túl tudsz-e szárnyalni ezeken a dolgokon, a viharokon, vagy engedhet, hogy ezek lenyomjanak. Lehet, hogy engedted az utóbbi időkben, hogy ezek lenyomjanak az életedben. Minél mélyebben vagy, annál több van Istenből neked. És annál jobban Isten ott lesz az életedben valóságosan. ez a fantasztikus, és a világ pontosan fordítva mondja. A világban máshogy működik, pontosan fordítva, viszont Isten országában így van. Minél mélyebben vagy, annál közelebb kerülhetsz Istenhez, és annál több erőd lehet, annál több gyógyulás lehet az életedben, annál több helyreállás, annál több erő, annál több remény, annál több hit, minden, amire szükségünk van Jézusból, annál több élet és szenvedély. Álljunk fel, és csak most imádkozzunk. Köszönjük Jézus azt, hogy minél mélyebben vagyunk az életünkben, annál több lehet belőled. Köszönjük neked azt, hogy te szeretsz bennünket, Uram, hogy te sosem büntetsz bennünket betegségekkel, nehézségekkel az életünkben, Uram. Uram, te mindig szerettél bennünket, és mindig hittél bennünk, Uram. Megvalljuk, Uram, azt, hogy vannak nehézségek és problémák az életünkben, vannak egészségtelen dolgok, szükségünk van gyógyulásra, Jézus. Szükségünk van a te érintésedre. Szükségünk van rád. Jézus, te azt mondtad, hogy te a betegekért jöttél el, és nem az egészségesekért. De most megalázzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy szükségünk van rád, mert nem vagyunk egészségesek, nem vagyok egészséges, Uram, szükségünk van gyógyulásra. Csak mondd el Istennek ezt. Mondd el azt a területét az életednek, ahol szükséged van gyógyulásra. Én nem tudom, hogy ez mi. Csak mondd el neki, őszintén. Hol van az a... Melyik az a terület az életedben, ami fáj? Ahol fáj? Ahol sebek vannak. Ahol valami nehézség van, ahol betegség van. Csak mondd el Istennek, és add át ezt a területet is Istennek. Add át az életednek ezt a területét is, többivel együtt. Ragd le elé. Azt, hogy szükségem van rád, szükségem van a gyógyulásra. Előző alkalommal beszéltem arról, hogy az egészségre a válasz, a gyógyulásra a válasz az Jézus. Jézus egyben az orvos, és egyben a gyógyszer is. Jézus nem azt mondja, hogy menj el és kezeld magadat, és tegyél meg ezt és ezt és ezt a dolgot, csak dolgozz ezen és ezen és ezen, és akkor majd egészséges leszel. Jézus azt mondja, hogy gyere hozzám, legyél velem. Mert a gyógyulás egy kapcsolatból jön. Nem egy tedből, hanem egy kapcsolatból jön. Istennel való kapcsolat, Jézussal való kapcsolat fog meggyógyítani téged. Jézussal való kapcsolat a gyógyszer. Mert azt írja a Biblia, hogy ő az élet. És az élet az, amelyik megoldás az a problémánk, a betegségeinkre. Ő az, aki fel tud tölteni élettel, ő az, aki fel tud tölteni szenvedéllyel, egészséggel. Ő az, aki fel tud tölteni újból erővel, hittel, reménnyel. Köszönjük neked, Jézus. Most megengedjük, hogy bejöjj az életünkbe, és megengedjük azt, hogy életet lehelj belénk, a száraz csontjainkba életet lehelj, hogy az egészségtelen részeinkbe életet hoz. Uram, kezdj el gyógyítani bennünket. Uram, szeretünk téged, és szükségünk van rád. Szükségünk van a veled való kapcsolatra. Köszönjük, Jézus, hogy szeretsz minket. Köszönjük neked, hogy meghaltál értünk a kereszten, hogy nekünk életünk legyen, hogy meggyógyíts bennünket, hogy kivásárolod az egészségünket. Nagyon szeretünk téged, és most ezt befogadjuk az életünkbe. Befogadjuk a gyógyulást, befogadjuk, Uram, az egészséget. Köszönjük neked, hogy nem kell körcsölnünk, hogy meggyógyuljunk, Uram, hanem egyszerűen Te megérintesz bennünket, és a Te érintésed elég, Uram, a veled való kapcsolat. Uram, a Te jelenléted meggyógyít bennünket. Uram, kérlek, hogy most töltsd be ezt a helyet, ezt a szobát a Te jelenléteddel. Töltsd be minden egyes szemét, Uram, a Te jelenléteddel. Töltsd be bennünket, mint gyülekezetet, a Te jelenléteddel, és formálj minket, és alakíts minket, és tegyél minket egyre egészségesebbeké. Imádkozok a kapcsolatainkért, Uram, tedd egyre egészségesebbé a kapcsolatainkat egymással. Imádkozok, Uram, a házasságainkért, tedd egyre egészségesebbé ki ezeket a kapcsolatokat. A kapcsolatokat a gyermekeinkkel, Uram. Uram, a kapcsolatot a barátainkkal, a szüleinkkel. Uram, gyógyítsd meg, Uram, ezeket a kapcsolatokat, gyógyítsd be. Uram, imádkozok minden múltbeli sebért, ami embereknek az életében lehet, Uram, itt. Minden fájdalom, csalódottság, ami bejött, Uram, az életükbe, vagy bejött az életünkbe, és Uram, amik megsebeztek bennünket, Uram, lehet, hogy egy kapcsolatból jövő sebek, vagy bántalmazások szavakkal, vagy fizikálisan, Uram, bármilyen dolog, ami megsebzett itt embereket, Uram, gyógyítsd be a te jelenléteddel, Uram, a Te érintéseddel, és csak imádkozok, Uram, azért, hogy Uram, gyógyítsd meg, Uram, a lelkünket, Uram, a kapcsolatunkat veled is, Uram. Szeretnénk helyesen hinni benned, helyesen nézni téged, látni téged, Uram. Bocsáss meg, amikor rossz dolgokat gondoltunk rólad, amikor úgy láttunk téged, mint egy kegyetlen apát, vagy egy szigorú Istent, aki csak büntetni tud, Uram. De, Uram, most elhisszük, és megváltoztatjuk, Uram, a hitünket, és elhiszik, Uram, hogy Te szerető atyánk vagy, és hogy Te visszafogadsz bennünket, Uram, és bármilyen bűnt is követünk el, Te ott vagy, és annál kegyelmesebb vagy hozzánk. Uram, gyógyíts meg bennünket. Uram, ahogyan kezeljük egymást, ahogyan viselkedünk egymással, Uram, gyógyíts be ezeket a sebeket, Uram, minden egyes dolgot, Uram, az életünkben, és tedd egyre egészségesebbeké. Uram, formálj bennünket, szükségünk van rád, és köszönjük neked, Jézus, ezt. Köszönjük, hogy Te ezt megteszed. Uram, imádkozok minden gondolatokban való küzdelemért, Uram, ami az emberek életében van, Uram, bárkinek is van ilyen a gondolatában, Uram, csak imádkozok most ez ellen, hogy ez a harc, ami a gondolatokban történik, Uram, azokat is gyógyíts meg, Uram, és Uram, a Te gondolataiddal cseréld fel ezeket a gondolatokat. Uram, felvesszük a szellemi fegyverzetünket, és felvesszük, Uram, a hitnek a pajzsát, és az igének a kardját, Uram, Te beszédednek a kardját, és imádkozni fogunk, és erősen fogunk állni, és használni fogjuk az imádságot, mint fegyvert. Mert tudjuk azt, Uram, hogy az imának nagy ereje van, és most ezért így imádkozunk, és hiszük, hogy Uram, ez az ima is most, ebben a pillanatban meggyógyít embereket, és meggyógyítja az életünket. Az az ima, amit most itt kimondunk együtt Jézus nevében. Amen.